Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és legelőször is a gyerekeket. És kedves gyerekek, két kérdésem volna hozzátok, még mielőtt egy rövid kis történetet elmesélnék. Az egyik az, hogy jártatok-e már esetleg Martonvásáron? Martonvásáron egy gyönyörű szép kastélypark. Nagyon szép rét van ott, sok-sok fa, meg fű, meg virágok és egy kis tavacska. Voltatok már ott? Innen nem messze van ez a Martonvásár. Lehet, hogy még nem. Felnőtteket hadd kérdezzem, jártunk-e már Martonvásáron? Tehát készfeltartásra, hogy ki az, aki már járt ebben a kastélyparban? Köszönöm szépen. Ez még a kisebbség. Én mindenkit bátorítok, hogy menjen el Martonvásárra, mert egy kitűnő hely. Igaz, hogy belépőt kell fizetni, de egy olyan fantasztikus park van ott, hogy az egy nagyon-nagyon szép kis élmény, ha oda elmegyünk. Gyerekek, a másik kérdésem, hogyha belegondoltok abba, ugye most nyár van, hogy ősszel milyen színűek a falevelek, akkor milyen színeket tudtok nekem mondani? Igen?
Barna.
Barna. Aztán? Zöldek. Nagyon jó.
Vörösek.
Nagyon jó. Van-e még szín, amit tudnánk említeni?
Sárga.
Azaz?
Sárga.
Narancssárga. Nagyon jó. Még van?
Bronzszínű.
És bronzszínű. Remek. És ezeknek a sokféle árnyalatai. Tehát annyiféle színe tud lenni ilyenkor a faleveleknek, hogy az nagyon szép. Ugye ilyenkor egy színű zöld. Az ekkori erdő, a nyári erdő is nagyon szép, na de az őszi erdő az aztán olyan sok színben pompázik. Na hát erről szeretnék nektek mesélni, hogy egyszer mi elmentünk Martonvásárra, pont ősszel. Ez tavaly ősszel történt. Van két kisgyerekünk, akik most sajnos nem lehetnek itt, egy 2 éves és egy 4 éves fiúcska. Elmentünk Martonvásárra, és hát egy érdekessége volt ennek a kis kirándulásunknak, magunkkal vittünk egy ilyen kis vasúti kocsit. Ismerős ez nektek? Talán nektek is van, ugye? Ilyen kis favonat. Nagyon, nagyon aranyos dolog, ilyen mágnessel összekapcsolódik. Na hát képzeljétek el, hogy kisebbik fiunknak volt ez a vágya, persze nem tud beszélni, mert ugye most 2 éves, akkor még kisebb volt. Ez volt a vágya, hogy vigyük el ezt a kis vasúti kocsit. Igen ám, de ugye már az elején aggódtunk, hogy mi lesz ebből, mert ugye ő csak babakocsiban tud menni, tud utazni. És hogyha fogja ezt a vasúti kocsit, hát egy ideig biztos, hogy tartja a kezében, de aztán bármikor elképzelhető, hogy valami miatt úgy elkalandozik a figyelme, és aztán hopp, elejti a vasúti kocsit. Mi lesz ebből? És ráadásul ez a nagyobbik gyermekünknek, Balázsnak a kedvenc vasúti kocsia, mert hogy azt mondja, hogy ez a személykocsi, vannak rajta ablakok, és akkor ide be tudnak ülni az utasok. Úgyhogy Balázs nagyon félti ezt a kis vasúti kocsit. De lényeg az, hogy Marcinak ezt a kezébe adtuk, kisebbik fiúnak, hogy jól van, fogjad, vigyázz rá. Hát mi meg persze igyekeztünk rá figyelni, hogy ezt a kis vasúti kocsit el ne veszítse. Igen ám, de eljött a pillanat, amikor én ugye időről időre oda néztem, hogy hol van, vagy megvan-e még ez a kis vasúti kocsi a kezében, és eljött a pillanat, amikor egyszer csak nem láttam ezt a kezében. Na mondom, itt a baj megtörtént. Ha nem is annyira nagy baj, de akkor most mit lehet itt tenni? És az volt még az érdekesség, képzeljétek el, hogy egy gyönyörű ősz volt, és a levelek, volt egy olyan szakasz, egy jó nagy szakaszon ott a parkban, ahol mindenhol sárga színűek voltak a levelek. És ugye ez a vasúti kocsi is sárga színű. Na most hogy lehet a rengeteg sárga falevél között megtalálni a sárga vasúti kocsit? Úgy, hogy ráadásul még sietnünk is kellett. Úgyhogy föl volt adva a lecke, neked van elképzelésed, mit lehet ilyenkor csinálni? Mondj
csak. Nem csak egy színű sárga, hanem van rajta fekete is.
Igen, egy pici fekete. Na de gondolj bele, hogyha rengeteg sárga falevél van, akkor ezt a pici kis feketét nagyon nehéz észrevenni, igaz, hogy a kerekei is feketék, ez igaz. Na mindegy, szóval nagyon nehéz volt a helyzetünk, pláne úgy, hogy sietni kellett. De tudtam, hogy melyik az a pont a parkban, ahol még megvolt a vasúti kocsi, tehát gondoltam, hogy nagyon egyszerű, visszamegyünk odáig, meg aztán megint visszajönk, és akkor biztos, hogy meg fogjuk találni a vasúti kocsit. Na hát, amennyire csak tőlünk tellett, elindultunk, siettünk, én közben figyeltem az utat, mindenki nézte, figyelte, kerestük a vasúti kocsit, nem volt meg. Odaértünk addig a pontig, amikor még megvolt, és aztán elkezdtünk gondolkodni, hogy hoppá, hát az út felét már megtettük, most még egyszer megnézhetjük ezt a kis vasúti kocsit, de mi lesz akkor, hogyha ez nem lesz meg? Szóval nagyon aggódtunk és szomorúak voltunk. És ekkor jutott eszünkbe az, nagyon érdekes, nem előbb, hanem ekkor, hogy hát ezért imádkozni is lehetne. Hát hogyha van jó Isten az égben, aki akar nekünk segíteni, akkor imádkozhatunk ezért, hogy ez a vasúti kocsi legyen meg. Eszembe is jutott egyébként akkor egy ige, most is elmondom, ez az egyik legegyszerűbb ige a Bibliában. Azt írja itt a Bibliánk, Máté evangélium a 7. fejezetében, hogy kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Mert aki kér, az mind kap, és aki keres, az talál. Imádkoztunk, hogy meglegyen a vasúti kocsi. Egy rövid kis imát mondtunk el, hiszen mondom, nem volt sok időnk, és amennyire csak erőmből tellett, ugyanúgy visszasiettünk addig a pontig, ahol rájöttünk, hogy elveszett, és közben vizsgattuk a földet, hogy nincsenek. És képzeljétek el, egyszer csak ott volt, egyszer csak megláttuk. De milyen érdekes, hogy odafele ezt nem találtuk meg. Visszafele, miután imádkoztunk, azután már megtaláltuk. És azért érdekes még ez az ige, és ezzel zárnám a mondani valómat, hogy milyen érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, de nem azt mondja, hogy kérjetek nagy dolgokat, és akkor kaptok nagy dolgokat. Ugye nagy dolgokat is lehet kérni. De ez azért egy milyen pici dolog, egy ilyen kis vasúti kocsi. És Jézus nem mondja azt, hogy csak nagy dolgokat kérhetünk. Kicsi dolgokat is kérhetünk. Hogyha van olyan kicsi dolog, amire nektek úgy érzitek, hogy tényleg az úgy szükséges lenne, meg de jó lenne, ha megtörténne, vagy de jó lenne, hogyha megkerülne. Hát ezt is lehet kérni a jó Istentől. Mert nem mondja, hogy kérjetek nagy dolgokat, azt mondja, kérjetek bármit. És a jó Isten szeretné nektek megadni azt, hogy nektek is legyenek ilyen tapasztalataitok. Kicsi dolgokban is, akár egy ilyen kis vasúti kocsival is, meg nagyobb dolgokban is. Gyerekek, jegyezzétek meg jól ezt az igét, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, mert aki kér, az mind kap, és aki keres, az talál. Jó lenne, ha ti is átélnétek ugyanezt, mint amit mi is átéltünk. Köszönöm szépen, és akkor a helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a mostani igéhirdetésnek a témája egy olyan téma lenne, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen aktuális, és érdemes olyan módon átnézni, átgondolni a Bibliát, hogy mit mond erről a témáról, az a legmarkánsabb, az a legérdekesebb fejezet ilyen vonatkozásban, ami ezt a témát állítja a középpontba. Ez a téma pedig nem más, mint az egység kérdése. Isten népének az egységének a kérdése, és hogyha Isten népe egységéről gondolkodunk, akkor talán megengedhető, hogy különbséget tegyünk Ó és Új Szövetség között. Én az Ószövetség tanúság tételéről nem szeretnék igazán sokat beszélni. Egyetlen gondolatot mondanék csak el. Az Ószövetség idején, ugye, hogyha valaki egységben akart lenni Isten népével, akkor nagyon egyszerű helyzete volt. Volt egy nép, egy zsidó nép, ugye, amelyik vérségi leszármazáson alapuló, valóban szó szerint egy nép volt. Gyakorlatilag, hogyha valaki egységben akart lenni ezzel a néppel, akkor a zsidó néphez kellett tartoznia, és tudunk is róla, hogy a pogányok közül is sokan csatlakoztak a zsidó néphez, mint Isten választott, kiválasztott népéhez. Ez tehát az Ószövetség ideje. De eljön ugye az Új Szövetség ideje, eljön Jézus Krisztus, és meghirdeti ugye az Új Szövetséget, ahol kiterjeszti mindenkire azt a hívást, amit mi is tapasztalhattunk, mi is átélhettünk, hogy az Isten hív bennünket az ő népébe, igen ám, de ez a nép, ez hogyan lesz egységes? Sokkal nehezebb a helyzet itt az Új Szövetségben, hadd fogalmazzak így, hogyha az egységről gondolkodunk, hiszen míg az Új Szövetség idején van egy vérségi leszármazás, egy nagyon biztos pont, addig az Új Szövetség idején ilyen egyszerű és biztos pontot nem találunk. Találunk persze sok minden mást, amiről majd szeretnék beszélni, de lényeg az, hogy itt egy olyan kérdésről van szó, ami nem is olyan könnyű dolog. És egy olyan fejezet alapján szeretném, hogyha ezt fölfejtenénk és gondolkodnánk rajta, ami a középpontba állítja az egység kérdését, hogyan valósulhat meg Isten népe, Jézus tanítványai között az egység, ez pedig nem más, mint János evangéliumának a 17. fejezete. János evangélium a 17. fejezetét, hogyha föllapozzuk, nyugodtan tegyük is meg. Én még nem szeretnék erről a fejezetről szólni, hanem az evangélium szerkezetére hadd irányítsam rá a figyelmet. Mert ez egy nagyon érdekes szerkezetű evangélium. Már az összeállítása üzen. Tehát nagyon tudatos szerkesztésű, ahogyan János, az evangélista és a későbbi apostol megszerkeszti. Hiszen, ha megnézzük az evangéliumot, ugye a 12. fejezetet, hogyha föllapozzuk, akkor azt látjuk, hogy már itt megtalálható a virág vasárnapi bevonulásnak a története. Tehát Jézus bevonul Jeruzsálembe. És itt egy picit álljunk meg. Miért érdekes ez? Azért, hogyha megnézzük az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy 21 fejezetből áll, Tehát körülbelül a felénél már eljutunk Jézus utolsó napjaig. Tehát az első 12 fejezet az áttekinti azt a körülbelül 30 évet, persze ebből is különösen azokat a szolgálati éveket, amit Jézus eltöltött itt a Földön, hogyan hirdette az evangéliumot, milyen ünnepekre ment föl, tehát nagyon tudatosan, nagyon precíz szerkesztésű az evangélium, de eljut az evangélista ugye az evangélium felé, és már itt elkezdi annak a tárgyalását, hogy mi történt Jézus utolsó napjaiban. De nézzük csak meg, ha továbblapozunk egyet a 13. fejezetre, akkor ott látjuk a híres szereztetési igéjét a lábmosásnak, ugye 2 hét múlva úrvacsora lesz, el is hangzott a hirdetésben. Hogyha átgondoljuk, hogyha belegondolunk, akkor ugye azt látjuk, hogy a lábmosás az már az utolsó vacsoránál történik, ott már gyakorlatilag órák választják el Jézust attól, hogy kereszthalált szenvedjen értünk. Vagyis az evangéliumnak szinte majdnem a fele Jézus utolsó óráival foglalkozik. Ez önmagában üzenetértékű kell, hogy legyen. És ha megnézzük a 14., 15., 16. fejezetet, ezek ugye nem mások, mint Jézus búcsúbeszédei, emiatt is egyedülálló egyébként az evangélium, hiszen ezeket a búcsúbeszédeket más evangélium nem örökíti meg, és ezek után találhatjuk a 17. fejezetet, ami pedig nem más, mint Jézus főpapi imádság. A főpapi imádság, nézzük csak meg, hogy hogyan kezdődik, hogy mennyire kapcsolódik az előző fejezetekhez. Ezt olvassuk a 17. fejezet első versében. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemeit az égre, és mondta. És itt egy picit meg is álljunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a 17. fejezet az szorosan kapcsolódik a búcsúbeszédekhez, magyarán Jézus tanít, alaposan, részletesen, szinte minden részletre kiterjedően, ugye próbálja fölkészíteni a tanítványokat, hogy mi az, ami rájuk vár, próbál erőt önteni belőjük, próbálja őket bátorítani és erősíteni, és miután ezeket a beszédeket elmondta, rögtön utána imádkozik. És ez a magyarázata annak, hogy ugye ezt az imádságot hogyan is írhatták le, hát nyilván ezt az imádságot a tanítványok hallották. Tehát nagyon szoros az összefüggés a 16. 17. fejezet között. Na most nézzük ezt a főpapi imádságot. Először az első, aztán a 4. és az 5. verset olvasom. Azért így teszek, mert csak a hangütését szeretném felszíre hozni ennek az imádságnak, és utána néznek is az egység kérdését, hogy mit mondok róla. Ezt írja tehát a 17. fejezet első versétől. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. 4. 5. vers. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Kedves gyülekezet, egyetlen kifejezést szeretnék itt kiemelni, hogy Jézus hogyan is gondolkodik az ő kereszthaláláról. Ezért fontos egyébként, hogy hol járunk időben. Mert Jézus sokat beszélt arról, hogy mi fog vele történni, ugye a tanítványokat is próbálta fölkészíteni. Tudjuk, hogy mennyire eredménytelen volt sokszor ez a küzdelem, de figyeljük meg azt, hogy mi az a szó, ami itt ismétlődik. Tehát az első, a 4. és az 5. versben. Ez pedig nem más, mint a dicsőítés, a megdicsőítés. Nem tudom, hogy át tudjuk-e érezni annak a lelki terhét, amit Jézusra vár. Órák választják el, vagy szinte percek attól a végső iszonyatos küzdelemtől, amit neki meg kellett harcolnia. És mégis, ahelyett, hogy ennek a súlya szinte lenyomná, és a lelkületére ez kihatással lenne, és ahelyett, hogy ebben vergődne, ahelyett még ott van a hitnek a kiáltása, ott van az az erős kiáltás, és ott van ez a kapaszkodás, hogy igen, ami rám vár, ezt egyrészt tudom, másrészt ez a megdicsőítés. Annyira kapaszkodik, annyira erősen küzd, és kapaszkodik a mennyei atya karjába, hogy pontosan tudja, hogy mi következik, de azt is pontosan tudja, hogy ha ő hittel harcolja meg ezt a küzdelmet, akkor ebből tényleg az lesz, amit itt kér is. Dicsőítsd meg a te fiadat, Atyám, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. És a 4.-5. versben teljes nyugalommal tudja kimondani, Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt, és most te dicsőíts meg engem, Atyám. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Hiszen Jézus pontosan tudta, pontosan emlékezett rá, hogy milyen volt az, amikor a mennyei atyával egyetértésben kormányoztak, egyetértésben fenntartották a világot és gondoskodtak róla, különösen a választott népről. És milyen döbbenetes az, hogy ezt a dicsőséget hagyta ott Jézus, eljött közénk a földre, emberi testet öltött, és aztán egy olyan borzalmas halálon kellett keresztül mennie, ami gyakorlatilag számunkra az életet jelenti. És tudta, hogy mi vár rá, de ezt a küzdelmet nem tudta megspórolni. És mégis azt mondta, hogy ezen keresztül én túl tudok látni, és abba a dicsőségbe kapaszkodok, ami nekem ugyanúgy megvolt, és a mennyei atya ugyanúgy meg tudja ezt nekem adni. Jegyezzük meg jól ezt a kifejezést, mert nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon hitteltelen, hogy hogyan küzdött Jézus, és hogyan bízott abban, hogy tényleg az atya el tudja fogadni azt az áldozatot, amit közösen határoztak el, és közösen döntöttek el. És nézzük ennek az imádságnak azt a vonulatát, amiről szóltam is, hogy szeretnék beszélni, ez pedig nem más, mint az egység kérdése. A 11. verset olvasom először, aztán pedig a 21. verset. Tehát a 17. fejezet 11., majd pedig 21. versét. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ugye a 21. versről egészítettem még ezt ki. Nagyon érdekes ez a 11. vers, mert ugye a hangütés, a felütés után gyakorlatilag már ott is vagyunk az imádságnak a fő témájánál. Ugye ez nem más, mint a főpapimádság. Miért imádkozik egyik utolsó imádságában Jézus? Úgy, hogy a tanítványok is hallják. Hát nem másért, mint a mindenkori tanítványai egységéért. Ugye értelemszerűen nem csak azokért, akik körülötte vannak ott, abban a helyzetben, hanem a mindenkori tanítványai egységéért. Azt mondja, Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, és itt nem áll meg. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem pusztán az egységért imádkozik. Nem pusztán azt mondja, hogy igen, szükséges, meg fontos, meg hangsúlyos dolog, hogy az Isten népe között egység legyen. Azt mondja, hogy tartsd meg őket, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Tehát azt az egységet tartja kívánatosnak és elérendő célnak, amilyen egység a mennyei atya és a fiú között van. Na most ez egy lehetetlen küldetés. Nem? Tehát ha ebbe egy pillanatra belegondolunk. Mondjatok nekem, nem mondjatok, csak gondoljátok végig, de mondjatok nekem olyan történelmi időszakokat, egyház történelmi időszakokat, amikor ez megvalósult. Lehet, hogy néhányat tudunk említeni, mondjuk egy reformációt, mondjuk egy advent mozgalmat, különösen az 1844-es időszakot, és még egy-kettőt. De ugye egy olyan dolgot kér itt Jézus, amire emberi ésszel, és ezt a 2000 évet magunk mögött tudva, körülbelül 2000 évet magunk mögött tudva, azt mondjuk, hogy hát ez szinte lehetetlen. De hát mégis ezt éri. Azt az egységet szeretném elérni köztetek, a mindenkori tanítványok között, amilyen egység a mennyei atya is közöttem van. Nem semmi kérés. Egy olyan kérés ez, ami tényleg nagyon magasra helyezi a lécet. Nem pusztán egységről beszél, hanem egy igazi szoros egységről, majd mindjárt fogjuk látni ennek a részleteit. 21. vers, hogyan is egészíti ezt ki? Azt mondja, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt mondja, hogy az a minta, ami volt, az az egység, ami volt a mennyei atya és van a mennyei atya és köztem, az mintául kell, hogy szolgáljon számotokra, tanítványok számára is. És mond egy nagyon fontos dolgot még a 21. versben, erről se felejtkezzünk el, hiszen azt mondja, hogy ez az egység nem csak önmagában, önmagáért fontos. Hát persze legyenek az Isten népe, az Isten tanítványai egységben, persze. De ez miért olyan izgalmas kérdés? Miért olyan markáns kérdés ez? Azt mondja, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Vagyis a 21. vers vége rámutat arra, hogy egész egyszerűen a kereszténység hitelessége Isten tanítványainak a hitelessége múlik ezen, vajon be tudják-e úgy mutatni az evangéliumot, az Isten beszédét, az Isten üzenetét, hogy közben egységben vannak. Tehát ez a nép az egységben van. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azért érdekes kérdés, mert gyakorlatilag ezt az evangélium hirdetés, az evangelizáció sikerének a feltételéül szabja Jézus. Azt mondja, hogy akkor tud sikeres lenni az evangélium hirdetés, akkor tudtok igazán sok embert megszólítani, akkor lesztek többen, és még többen, hogyha közöttetek ez az egység megvan. Mert azt mondja, hogy ezért könyörgök ezért az egységért, ez a célja a könyörgésemnek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Hiszen a világ azt nem vonja kétségbe, hogy Jézus itt járt. Ez teljesen egyértelmű. Tudósok sem vonják kétségbe, történészek sem vonják kétségbe, egyszerű emberek sem vonják kétségbe. Napnál világosabb, hogy Jézus esetében ilyen vonalon nincs mit elhinni, mert tény, hogy itt volt. Ennél sokkal érdekesebb és mélyebbre ás ez a kérés. Azt mondja, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Mert azt egyfelől könnyű elfogadni, hogy Jézus itt járt. Ez, ekkor még nem történt semmi. De hogy Jézus nem önmagától jött ide, hanem őt a mennyei atya küldte, hogy ő szoros kapcsolatban volt. Ezt a világ már sokkal nehezebben hiszi el, de sokkal könnyebben hiszi el akkor, hogyha nem pusztán hall erről, hogyha nem pusztán az evangéliumot hirdetik neki, mint valami érdekes, különleges elképzelést, hanem emögött van egy egységes csapat, emögött van egy egységes gyülekezet, és ez megindíthatja az embereket, mert azt mondhatják, hogy hát igen, sok érdekes elméletet hallok, meg sok érdekes dolgot hallok, ez is érdekes, a másik is érdekes, harmadik is érdekes, melyiket lehet választani, hát azt, amelyiket hitelesen hirdetik. És a hitelesség egyik kulcsa ez, hogy egységes csapat, egységes gyülekezet legyen, amögött az üzenet hirdetés mögött, amit az Isten népe hirdet. Nagyon fontos kérdés tehát, amikor az okokat kutatjuk, hogy miért nem vagyunk eredményesebbek, miért nem vagyunk többen, miért nem terjed jobban az Isten igéje, akkor ezt is föl lehet sorolni az okok közé. 22. 23. verset is olvasom, lapozzunk egyet itt a Bibliánkban. Azt írja, hogy és én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Egy jelzőre hívnám csak fel itt a figyelmet, azt mondja, hogy tökéletesen egyé legyenek. Ezt írja a 23. vers. Zárójelben teszek csak hozzá, nem szeretnék erről részletesen beszélni, hogy már ez az egy igevers is megmutatja például az ökumenikus mozgalomnak a képtelenségét. Hogy mennyire Bibliától idegen az az elgondolás, az az ötlet, ami ott megfogant, hogy a keresztények legyenek egységben. Önmagában ez még a világon semmit nem jelent. Jézus nem ezért könyörög. Jézus azért könyörög, hogy a keresztények, a mindenkori követői legyenek tökéletes egységben. Vagyis bizonyos alapkérdésekben megegyezni, ez lehet három kérdés, öt kérdés, bizonyos alap dolgokban, alap mondatokban megegyezni, ez még édeskevés, Jézus nem erről beszél. Jézus arról beszél, hogy olyan egységet szeretne látni a tanítványok között, és ez a valódi ökumenizmus, nyugodtan mondhatjuk azt, olyan egységet szeretne látni, amiért ő könyörög, és ami egyébként meg is fog valósulni a történelemnek a végső időszakában. A 9. versre is utalnék még, hogy teljesen egyértelmű legyen, csak egy pillanatra lapozzunk vissza, hogy kikért is könyörög Jézus, de azt gondolom, hogy egyértelmű az eddig elmondottak alapján is. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. Mert pontosan tudja Jézus, hogy ez a valódi egység csak azok között jöhet létre, akiknek a lelkében megvan ez a nyitottság az Istenre. Megvan az a nyitottság, hogy igen, szeretném az Istent befogadni, és nem csak vele szeretnék egységben lenni, hanem azzal a néppel is, akit az Isten elhívott. Kedves gyülekezet, néhány igét nézzünk még meg, hogy Pál apostol hogyan váltja ezt időzelbe téve gyakorlatra, amiről itt Jézus beszél. A Filippi levelet lapozzuk föl, és a Filippi levélből a 2. fejezet 2.-3. versét idézem, hogyan valósulhat meg ez az egység mondjuk egy konkrét gyülekezetben. A Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetéből a 2.-3. verset a következőképpen olvasom. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek. Ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. És itt meg is állok. Nagyon gyakorlatias, nagyon kézzelfogható az, amiről itt az apostol beszél. A második vers elején azt írja, hogy teljesítsétek be az én örömömet. Ez megint csak azért érdekes, hogyha belegondolunk, hogy milyen a versnek a háttere. Egész pontosan honnan, milyen helyzetben írja ezeket a sorokat az apostol. Az apostol ekkor börtönben van, tehát fogságban van. Ez már önmagában érdekes, nem? Tehát a börtönből fejezi ki ezt, hogy igen, én szeretnék örülni, és tudok is együtt örülni veletek. Nagyon érdekes egyébként, hogy rengetegszer hivatkozik az örömre a leveleiben az apostol, miközben egy csomó levelet börtönből ír. Azt mondja, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek. Hogy ne legyen közöttetek személyválogatás. Hogyan valósulhat meg az egység? Például ez az egyik pontja. Ne legyen közöttetek személyválogatás. Nyilvánvaló, hogy vannak olyanok, és ezt nem lehet letagadni, akik közelebb állnak hozzánk. Vannak olyanok, akik ezer oka lehet ennek, egy picit távolabb állnak tőlünk, de mégis azt mondja az apostol, egyenlő indulattal legyetek. Ne legyen személyválogatás. Egy gyülekezetben ne az legyen a mérce, hogy most én elkezdek méricskélni, hogy ki az, akivel egyetértek, ki az, akivel nem értek egyet. Ugyanaz a szeretet, ugyanaz az indulat. Amilyen indulattal, amilyen szeretettel Krisztus is viseltetett, így viseltessük mi is mások iránt. Azt mondja, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ez a harmadik vers, ez egy nagyon komoly tükör a számunkra. Ha készülünk az úrvacsorára 2 hét múlva, akkor ebbe a tükörbe érdemes belenézni. Hogyan tekintek a gyülekezet tagjaira? Hogyan tekintek azokra, akikkel hétről hétre együtt vagyok, itt Szugligetben, vagy bárhol az országban? Hogyan tekintek rájuk? Én azt gondolom, hogy az emberi természetünkből teljesen természetesen, teljesen nyilvánvalóan és olyan kézzelfoghatóan fakad, hogy a másikra sokkal inkább lenéző módon nézünk. Én eljutottam valahova, vagyok valami szinten, de a másik az ebben, meg abban, meg amabban, hát azért nincs olyan jó, mint én. Ez az emberi természetünkből fakad. Óhatatlanul is elkezdünk mériskélni, óhatatlanul is magunkat egy magasabb polcra helyezzük, míg a másikat egy alacsonyabb polcra. Tehát mondom, ezen ne lepődjünk meg, hogyha ezekkel a gondolatokkal találkozunk. Az apostol viszont azt mondja, hogy ez pont fordítva legyen. Tehát egy gyülekezetben alapvető fontosságú, hogy alázatosan egymást különbeknek tartsuk magunknál. Vagyis ehhez tudatosság kell, keressük meg, hogy mi az az én testvéremben, akire lehet, hogy kritikát tudnék mondani XYZ dologban. És még az is lehet, hogy igazam is van, mert tényleg olyan dolgokat csinál, amiket nem kéne csinálnia. Szóval keressük meg, hogy melyek azok a vonások, melyek azok a dolgok, amikre tényleg azt mondhatom, hogy föl tudok ránézni, hogy különb nálam. Még egyszer mondom, a természetemből az fakad, hogy lenézem. Az Isten viszont olyan természetet akar nekünk adni, hogy pont, hogy felnézzek rá, pont, hogy feltekintsek rá. Tehát ne pusztán arról szóljon az együttlét, hogy a hibákat keressük, hanem sokkal inkább az, hogy ezt a megbecsülést erősítjük önmagukban, és erősítjük a másikban is, és adott esetben ki is fejezzük. Igen, miben tudok rád föltekinteni? Nagyon fontos ez, mert ehhez tényleg tudatos erőfeszítés kell. És hadd mondjam, az apostol általánosan fogalmaz, tehát ez generációk között is meg kell, hogy valósuljon. Vagyis egy fiatal és egy idősebb között ne legyen feszültség pusztán azért, mert a fiatal bármi miatt, de lenézni az idősebbet, hogy ő már olyan maradi, ő már nem halad annyira a korral. Azt hiszem, hogy ismerjük mindenben ezt az érzést. És fordítva, egy idősebb adott esetben hajlamos lenézni a fiatalt, hogy ezek a fiatalok messze nem éltek át annyit, mint mondjuk én, messze nincs annyi élettapasztalatuk, meggondolatlanok, hebehódják, és így tovább. Ez egy dolog. Lehet, hogy adott esetben még igazunk is van. De az apostol azt mondja, álljunk meg, gondoljunk végig, mi az, amiben a másikat korra, nemre, bőrszínre, akármire való tekintet nélkül különbnek tudom tartani magamnál. Nagyon fontos kérdés ez, és még egyszer mondom, a gyülekezet egységének ez is az egyik kulcsa. Hogyan tekintünk egymásra? És vigyázzunk, ahogyan gondolkodunk a másik felől, ezt az emberek nagyon könnyen megérzik. Lehet, hogy nem mondunk ki szavakat, lehet, hogy adott esetben nem beszélünk sokat azzal a másik emberrel, de ez a viszonyulás valahogy az egész lényünkön átut. Úgyhogy ezért is kell nagyon vigyáznunk a gondolatainkra és az egész hozzáállásunkra, viszonyulásunkra. De nézzünk meg még egy ige szakaszt, az Efézusi levélhez kérem, hogy lapozzunk. Az Efézusi levél a 4. fejezetéből az első 6 verset olvasom. Tehát egy picit kell csak visszalapoznunk a Bibliában, hiszen az Efézusi levél a Filippi levél előtt van. Ezt írja az Efézusi levél 4. fejezetének első 6 versében Pál apostol. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, amint illik elhivatásotokhoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymás szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a lélek, amiképpen elhivatásotoknak egy reménységében hivattatok el is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, és mindeneknek Atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Nagyon fontos ez a szempont, amit itt az apostol megad, és nagyon pontosan fogalmaz, amikor a második versben azt mondja, hogy teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel elszenvedvén egymás szeretetben. Hát itt az udvariasság esetleg azt mondhatná velünk, hogy valami udvariasabb, valami gördülékenyebb, valami szebben hangzó fogalmat keresnénk, de nem érdemes ezt megtennünk, mert a görög eredetiben ugyanez a kifejezés szerepel, hogy elszenvedvén, elhordozván egymás szeretetben. Tehát az apostol nagyon reális, nagyon pontosan tudja azt, hogy egy közösségben, emberek csoportjában, akik ugye egységre törekednek, egyáltalán nem könnyű, sőt, szinte lehetetlen az egységet megvalósítani. Csak hogyha az Istenbe kapaszkodnak, ez a bizonyos egység csak akkor tud megvalósulni. De mi az, ami összeköthet bennünket? Mert ugye a zsidó népet egy vérségi kötelék köti össze. Mi az, ami bennünket összeköt? Azt mondja, egy a test és egy a lélek, 4. versről. Vagyis mindannyiunknak ugyanolyan bűrehajló emberi természete van. Mindannyiunkat ugyanaz a Szentlélek szólongatja. Egy a test és egy a lélek. 5. vers. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Ez is összekapcsol bennünket. Ennél erősebb kötelék szinte nincs is, amikor valaki dönt a keresztség mellett, és ezzel az Isten nagy családjának a részese lesz. Ez egy óriási dolog. Ez is az egységet erősíti, ez is az egységet helyezi a középpontba, és teszi egyértelművé, hogy az Isten tényleg ezt akarja kimunkálni, és ugye a 6. versben teszi fel a gondolatmenetre a koronát, hogy egy az Isten és mindeneknek Atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Teljesen egyértelmű, hogy ez az, többek között, tehát ez az, ami egységbe forraszthatja a gyülekezetet, az efézusi gyülekezetet is. Zárójelben teszem hozzá, hogy egyébként ezeket a sorokat is börtönből írja, a 4. fejezet első verse teszi ezt egyértelművé, ugye, amikor azt mondja, hogy kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, és így tovább. Tehát ez is onnan hangzik el, és úgy adja ezeket a tanácsokat. Kedves gyülekezet, érdemes viszont föltenni azt a kérdést, hogy hol van az egységnek a határa? Vagy van-e ilyen a Bibliában? Tehát olvashatunk-e ilyet, amikor azt mondhatjuk, hogy az apostol viszont óv vagy int attól, hogy egy pont után ne legyen egység. Ne az egységet keressétek, mert egész egyszerűen ez nem működik. A Római Levél 16. fejezet 17. verséhez kérem, hogy lapozzunk, tehát Római Levél 16. fejezet 17. verse, amikor is az apostol általános értelemben egy óvást fogalmaz meg a következőképpen, tehát Római Levél 16. fejezet 17. verse. Ezt mondja, kérlek pedig titeket, atyám fiai, Vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, amelyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Amikor a tudomány kifejezés megjelenik a Szentírásban, megjelenik az Új Szövetségben, akkor érdemes tisztában lennünk azzal, hogy a görög eredetiben itt a gnózis szó áll. Ez a gnózis valóban lehet így is fordítani, hogy tudomány, de a szó eredeti jelentése az a tiszta tudomány, az a tiszta isteni tudomány, ami a Biblia fogalomrendszerében teljesen egyértelműen magát az igét, magát a Bibliát jelenti. Tehát nyilvánvaló, hogy nem világi tudományról van szó. Azt mondja az apostol, hogy vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak az Isten beszéde körül, az Isten igéje körül, amelyet tanultatok, és azoktól, és ugye itt jön ez, amin esetleg meglepődünk, már hát eddig az egységről beszéltünk. Eddig arról beszéltünk, hogy milyen fontos, hogy egy gyülekezet tagjai között egység legyen. De az apostol azt mondja, hogy eljöhet egy olyan pont, amikor ki kell mondani, hogy nincs egység. Hajoljatok el, ne legyen egység, tehát ne ápoljatok egységet velük, mert hogyha ők valóban szakadásokat és botránkozásokat okoznak, tehát olyan tanításuk van, ami egész egyszerűen nem igei, hanem más, mint amit tanultatok, hát ott ne akarjátok az egységet keresni. Nagyon érdekes, mert ugye ezzel mutatja meg ennek a kérdésnek a másik oldalát az apostol. És nyilvánvalóan mind az egyik, mind a másik oldalról beszélhetnénk sokkal részletesebben is. Említhetnénk még igéket, hogy az apostol hogyan buzdít, hogyan bátorít az egységre, és említhetnénk még igéket arra vonatkozólag is, hogy hogyan int olyan értelemben, hogy azokkal viszont ne legyen egység, akik tévedtek. Ilyet fogalmaz meg például a Galata levélben, hasonlót fogalmaz meg például az első korintusi levélben, és így tovább. Tehát számtalan igét lehetne még mondani. És kedves testvérek, hogyha a mérlegre tesszük azt, hogy tehát az Isten beszéde és az egység, az igazság és az egység, hogyan viszonyul a kettő egymáshoz, és egyáltalán hogyan állíthatjuk föl a kettő közötti sorrendet, akkor azt gondolom, hogy érdemes ennek érdekében újra visszalapozni a főpapi imádsághoz. Mert lassan a lezáráshoz közeledve két igeverset szeretnék még idézni János evangélium a 17. fejezetéből. János evangélium a 17. fejezetében rögtön a felütés után van egy nagyon érdekes jelző, amit itt Jézus mond, ami egyébként nagyon érdekesen el is hangzott a hálaimádságban. A 17. fejezet 3. verse ezt mondja: az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nem azt mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Azt mondja, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent. Ízlelgessük ezt egy kicsit magunkban. Ugyanúgy följön az igaz igazság kérdése, mint ahogyan az egység kérdésétől nem lehet ezt gyakorlatilag elválasztani. Egy rövid kis mozzanatra, egy rövid kis tapasztalatra hadd utaljak egy kis érdekesség oldásképpen. Nemrég hallottam valakitől, hogy elment egy városba kirándulni, egy ilyen turista útra, és egy különleges város volt ez, mert ebben a városban nagyon markánsan, nagyon erőteljesen volt jelen mind a kereszténység, katolicizmus, protestantizmus ezen belül, mind az iszlám, tehát muzulmán mecsetek is voltak, és még a hinduizmus, meg a buddhizmus is jelen volt. Tehát gyakorlatilag 3-4 világvallás markánsan jelen volt ebben a városban, és számos kegyhely, számos templom őrizte ennek emlékét. Azt mondja, hogy egy ilyen buszos városnézésen volt, és az idegen vezető ott ugye mutogatta, hogy na hát ez a templom, ez egy ilyen templom, a másik egy amolyan templom, a harmadik meg még egy különböző. És egy idő után, mintha szinte kicsit ő is zavarba jött volna, hogy hát akkor miért is van ennyiféle vallás, azt mondta a csapatnak, hogy tudják, én ezt úgy oldom föl, hogy miért is van ilyen vallás, hogy úgy válaszolok erre a kérdésre, hogy mindenki egy Isten imád, csak másképpen nevezi. Tehát mindenki egy Isten imád, csak másképpen nevezi. Ugye, hogyha ennek az igeversnek a fényében szemléljük ezt a kérdést, tehát a János 17.3 fényében, akkor érthetjük meg, hogy ez mennyire nincs így. Hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent. Tehát csak és kizárólag a Biblia Istene az egyedül igaz Isten. És még egy igeverset nézzünk meg, a 17. verset, ezt írja: Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Mert amikor az igéről, amikor az igazságról gondolkodunk, akkor könnyen elképzelhető, hogy azt mondhatnánk, hogy ez valamiféle elméleti dolog. Hogy ez az egység meg igazság kérdése valami elméleti tantétel. Szó nincs erről. Az egység is nagyon gyakorlatias ezeknek az igéknek a fényében. És maga az igazság is, hogyha nem szenteli meg Jézus követőit, hát akkor mire való? De hát ezért könyörög Jézus, és pontosan tudja, hogy ezért is könyörögnie kell, mint ahogy másért is könyörögnie kell, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Vagyis, ha ezt a két kérdést, ezt a két fogalmat mérlegre helyezzük, egység és igazság, akkor mit tudunk mondani, mi az, amelyik meghatározza az egységet? Pál apostol szavai alapján is, meg Jézus szavai alapján is, ez nyilvánvaló, hogy az igazság. És hogyha a kettőt mérlegre tesszük, azt gondolom, hogy azt a kapcsolatot, azt a viszonyrendszert, amit Luther mond, azt valóban föl lehet állítani ilyen vonatkozásban. Mire is utalok? Luther Mártonnak van egy olyan idézete, amit elképzelhető, hogy többen ismernek, és elképzelhető, hogy esetleg bökkenőt okozott, vagy gondolkodtunk már rajta, hogy miért is mondja vajon ezt Luther, de hogyha az ige fényében szemléljük ezt az idézetet, akkor érdemes valóban átgondolni, és érdemes azt mondani, hogy tényleg igaza van Luthernek. Luther, aki ugye nagyon sokat küzdött ezzel a kérdéssel, a következőt írja, az igazság és az egység kérdésével, a következőt írja egy helyen. Egyébként szólalatból idézem ezt is, 2012/4-es lapszámban jelent ez meg. A mi kincsünk akkora, hogy ésszel fel sem érhetjük, hiszen ezért kell érte kemény harcban állnunk. Nem mondhatjuk tehát lekicsindő hangon, mint ahogy a világ és némely balga lélek teszi, hogy nem kell a tantételeket olyan szigorúan venni, és miattuk a keresztény szeretetet veszélyeztetni. Ha kisebb dolgokban, mondják, téveje is valaki, de egyébként nagyjából egyetért velünk, hát engedjünk, s hunjunk szemet a keresztény testvéri egység kedvéért. Nekünk nem kell az olyan béke és egység, amelyért Isten igéjét kellene elveszítenünk, hiszen ezzel az örök életet is és mindent elveszítenénk. Ebben nem lehet engedni, sem a szeretet kedvéért megalkudni, hanem engedjen mindenki az igének, akár barát, akár ellenség, mert nem külső, világi egységre kaptuk az igét, hanem örök életre. Majd teremt az ige egységet, ige nélkül pedig úgy sincs egység. Ne ajánlasson hát nekünk senki olyan szeretetet, amelynek az ige vagy a hit volna az ára. Mert nem a szeretet, hanem az ige hoz örök életet, kegyelmet és minden mennyei kincset. Mondja ezt Luther, akinek az életében ez egy középponti kérdés volt, és sokan vádolták, hogy szétszakítja a kereszténységet. Azt a kereszténységet, amelyik valamikor egységes volt. Persze ez sem igaz, hiszen voltak különböző mozgalmak, de minden esetre Luthert ezzel lehetett vádolni. Szakadár. Szakadár, mert szétszakítja a kereszténységet, Luther pedig azt mondja, hogy jó, tegyük mérlegre. Egység és igazság kérdése. Azt mondja, hogy a mi kincsünk akkora, hogy ésszel fel sem érhetjük. Mi az, amit a kezünkben tarthatunk? Ez maga az ige. Nem mondhatjuk tehát, de kicsingő hangon, mint ahogy a világ s némely balga lélek teszi, hogy nem kell a tantételeket olyan szigorúan venni, és miattuk a keresztény a szeretetet veszélyeztetni. Luther egyébként nem akar szakadást, ez nagyon fontos. 1517-ben, amikor elindítja a reformációt, akkor neki nem az volt a célja, hogy egy új felekezetet, egy új egyházat létrehozzon, megalapítsa az evangélikus egyházat. Szó nincs erről. Ő reformot akart. Reformot? És miután ez a reform nem valósult meg, ezután széttárta a karját, és azt mondja, hogy innentől kezdve nem tudok mit tenni. Az igéből nem tudok engedni. Ha kisebb dolgokban, mondják, téveje is valaki, de egyébként, figyeljünk a jelzőre, de egyébként nagyjából egyetért velünk, hát engedjünk, s hunjunk szemet a keresztény testvéri egység kedvéért. Ez a nagyjából, ez azért érdekes dolog, vagy azért érdekes jelző, mert hogyha összehasonlítjuk ezt a mondatot a főpapi imádsággal, hogy milyen egységért könyörög Jézus, akkor azt látjuk, hogy a kettő teljes összhangban van. Nem azt mondja Jézus, hogy egységet akarok kimunkálni, hanem hogy tökéletes egységet. Olyan egységet, ami a mennyei atya és közöttem van. Olyan egységet szeretnék kimunkálni a mindenkori tanítványok között. Ezért mondja azt tehát Luther, és ezért van igaza, hogyha kisebb dolgokban mondja tévejel is valaki, de egyébként nagyjából egyetért velünk, hát engedjünk, sunyunk szemet a keresztény testvéri egység kedvéért. Nekünk nem kell az olyan béke és egység, amelyért Isten igéjét kellene elveszítenünk, hiszen ezzel az örök életet is és mindent elveszítenénk. Ebben nem lehet engedni, sem a szeretet kedvéért megalkudni, hanem engedjen mindenki az igének, akár barát, akár ellenség. Mert nem külső, világi egységre kaptuk az igét, hanem örök életre. Majd teremt az ige egységet, ige nélkül pedig úgy sincs egység. Mondja Luther, aki ezt a címet adja ennek a gondolatmenetének, hogy az igazság fontosabb az egységnél. Hiszen, hogyha mérlegre tesszük ezt a két dolgot, akkor én azt gondolom, valóban kimondhatjuk, milyen egység az, amelyik nem az igazságon alapul. Kétségtelenül egység. Csak éppen az az alap hiányzik, amiért Jézus itt könyörög, és a főpapi imádságban ugyanúgy benne van, ahogyan itt a jelzőknél, a harmadik versben egyedül igaz Istent, és a 17. versben, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, tehát ahogyan ezekben a versekben is láthattuk. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ezeknek a szempontoknak a mentén gondolkodjunk tovább erről a kérdésről, és ne felejtsük el a kérdés gyakorlati vonulatát. Egység szükséges a gyülekezetben, minden egyes testvéremmel, és hogyan lehet ezt megvalósítani úgy, ahogy a Filippi 2.2.3 tükrébe belenéztünk, alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Kívánom, hogy ilyen vonulat mentén is, tehát ilyen szempontból is gondoljuk végig ezt a kérdést, és ami csak javításra szorul az életünkben, kérjük az Isten segítségét, hogy ő legyen az, aki ebben vezet bennünket. És minden olyan kérdésben, ami az igazsággal és az egység kérdésével függ össze, mindenkor kívánom, hogy az ige legyen a mi vezetőnk. Amen.
Együtt létünk lezárásaként keressük ki a 306-os számú éneket, és a 306-os számú éneknek az első és a második verset énekeljük el. Tehát a 306-os számú ének.
Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy te velünk vagy. Köszönjük, hogy adod a te igédet. Köszönjük, hogy olyan világos a te beszéded. Köszönjük a főpapi imádság szépségét, és mindazt az erőfeszítést, amit Jézus Krisztus értünk tett és tesz most is. Hálásak vagyunk az ő életéért. Hálásak vagyunk azért, hogy az élete utolsó óráiban, a borzalmas küzdelem előtt is neki volt figyelme arra, hogy a tanítványoknak üzenetet adjon, hogy hozzád könyörögjön. Hálásak vagyunk azért, Istenünk, hogy te ezt az imádságot meghallgattad és be akarod teljesíteni. Köszönjük, Istenünk, hogy egy olyan dologra hívtál el bennünket, amire azt mondhatjuk, hogy szinte lehetetlen. Emberileg semmit nem tudunk tenni. egy olyan dolgot, az egységet szeretnéd kiformálni bennünk, ami erőnket meghaladja. Csak te tudsz ebben segíteni, csak te tudsz ebben vezetni bennünket, hogy az az egység, amiről Jézus beszél, az az igazi, az a tökéletes egység, ez valóban megvalósulhasson itt közöttünk. Köszönjük Pál apostol tanácsait, hogy hogyan és miként valósulhat ez meg. Köszönjük annak a tanácsát, hogy hogyan kell nekünk tekintenünk minden egyes testvérünkre. És hálásak vagyunk azért is, hogy te egyértelművé teszed, hogy mindenkor a te igéd, a te igazságod a mérce. És hálásak vagyunk azért, hogy ezt az igét a kezünkben tarthatjuk, és meg tudunk ezzel ítélni mindazt, ami történik velünk, történik a környezetünkben. Hálásak vagyunk azért, hogy te vezetni akarsz bennünket mindezek után. Jézus nevében könyörgünk, hogy légy velünk, adj bölcsességet nekünk minden egyes kérdésben, és kérünk, hogy vezess bennünket egészen a célig, vezess bennünket a tökéletes egységig, és köszönjük, hogy te ezt ki akarod, és ki is fogod formálni közöttünk. Amen.
Távozás előtt a megkezdett énekünknek a harmadik és negyedik versét énekeljük el.